Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Szó lesz a következő szűk fél órában egy Árpád-kori rom emlékről, valamint az euróvezeti gazdasági kilátásokról is, illetve agrártémánk is lesz, a tavainál sikeresebb évet zár idén a magyar agrárium. Ez tehát a következő fél óra, azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Átadták a negyedik helyreállított Árpád-kori rom emléket. Így a Töki, a Kövesdi és a Csákányos pusztai templom rom után a Varjaskéri is megmenekült a pusztulástól. Mind a négy középkori szakrális műemléket Rom Vándor programjának keretében a Market építő ZRT állította helyre. A programigazgatója azt mondta, jelenleg több rom helyszínt is vizsgálnak. Megóvásuk mellett kiemelt cél, hogy minél többféle arcát mutassák meg a különleges épített hagyatékok, népszerűsítve és gazdagítva ezzel nemzeti kincseinket. Belec Pétert, a programigazgatóját, Kovács Olivér kérdezte.
A napokban már a negyedik helyreállított rom emléket adták át a Rom Vándor program keretében. Jó néhány éve elkezdték már ezt. Sok ez vagy kevés ez a négy?
Igen, jó kérdés. A magam meg a csapat, a Rom Vándor csapat nevében azt mondom, hogy ez nem kevés, tekintve, hogy az eljárás teljes koordinációja, feltérképezése és a kivitelezés az szinte minden esetben legalább egy év. Én elégedett vagyok és elégedettek vagyunk ebből a negyedik helyszínnel, átadott helyszínnel.
Milyen szempontok szerint választják ki azt, hogy melyik templomrom helyreállításába, illetve konzerválásába fognak bele?
Még a program nulla pontjánál volt egy körülbelül 100 rom emlék, osztályozott műemléknek a feltérképezése. Ezt követte körülbelül 50-60 közvetlen bejárás, és ebből lett egy szűrés, ami országos lefedettségű. Azért itt annyit elmondható, hogy ha úgy mondható, szerencsére ilyen rom emlékekből azért országosan sok létezik, vitatárgya, de körülbelül 200-ról beszélhetünk, úgyhogy van hova nyúlni, hogy így mondjam. Valamiféle tematika mellé szerettük volna rakni, meg rakjuk is ezeket a műemlékeket. Ez azt jelenti, hogy ezeknek pont például az a értékük, elsősorban esztétikai, meg művészettörténeti értékük is, hogy különböző anyagból készültek, akár téglaemlék, akár kőemlék, vagy kőből is van olyan például, mint az aszófölgy, hogy 14 különböző kőtípust rejt, legyen az akár kültéren, a búzamező közepén, vagy egy erdőségen belül. Úgyhogy nagyon sokféle arcuk van ezeknek a műemlékeknek. Mi igyekszünk minél többféle arcát és típusát megmutatni ennek a különleges hagyatéknak, épített örökségnek.
Most is folyik különböző helyre állításoknak az előkészítése. Egyszerre hány műemléken dolgoznak?
Igen, párhuzamosan haladunk az előkészítésekkel, pont azért, mivel ezeknek a jogi feltérképezése, akár egészen konkrétan a tulajdoni jogok tisztázása és a műszaki tartalmaknak a validálása az az első előkészítési fázis, és itt azért nagyon nagy szórás van. Sokszor, amikor megismerünk egy helyszínt, akkor folyamatában derülnek ki problémák, megoldandó jogi helyzetek, úgyhogy ez már a kezdetektől fogva cél volt, hogy párhuzamosan haladjunk előkészítésekkel. Most jelenleg 5 helyszínt vizsgálunk. Ezekben van már egész előre haladott, de kicsit most a táncrendet nem tartva, eddig úgy volt, hogy az átadón mindig bejelentettük a következő helyszínt. Most ezt Varjaskéren, Somogyszentpálban legutóbb a negyedik helyszínünknél, ezzel most nem éltünk, pont azért, mert most sok bizonytalanság van, hogy melyik lesz jövőre, melyik műemléket emeljük ki, de ahogy ez megszületik, majd kommunikálni fogjuk.
Mennyire egyszerű ma Magyarországon oda menni valakihez, és azt mondani neki, hogy van hozzá kapacitásom, van rá pénzem, szeretnék felújítani egy olyan műemléket, amihez egyébként semmi közöm, legalábbis nem az én tulajdonom, hanem a tiéd.
Többféle reakciók vannak. Alapvetően most elmondhatom, hogy így 2024-ben, vagy így úgy 2021-től kezdtük a programot. Először inkább egy ilyen tétlenség, egyfajta olyan szkepszis, meg egy ilyen neutralitás jellemző akár a önkormányzatoknál, amikor ebben megkeressük. Nyilván gyanítanik valamit, ami akár ellenértékbe kell, vagy önrészbe kell szállni, mint program, és amikor akár egy közgyűlésen, vagy akár egy lakossági fórumon tájékoztatjuk őket, hogy a program nulla ponttól kezd az átadásig, a Market építő ZRT társadalmi felelősségvállalás programjaként 100%-ban támogatja egészen a kivitelezést, akkor már engednek fel ezek a ellenhangok, ha úgy tetszik, és akkor úgy érezhetően hétről hétre, meg helyszínről helyszínre is már állnak be az emberek, az adott község, akár a lakók, akár a vezetőség, de minden helyszínen, ha úgy tetszik, van egy ilyen hitelesítési időszak, és amikor már látják, tényleg komoly a csapat, elszántak vagyunk, és szeretnénk egy nagyon szép új helyszínt kihozni, akkor viszont egész komoly erőforrást is akár delegálnak, vagy felajánlják segítséget. Itt azért az utolsó pillanatig sokszor nem is látható, de akár egy kis dolog is megsegít minket. Legutóbb itt Varjas kérem felajánlott az önkormányzat, hogy őrzi éjszakánként a kültéri helyszínt, ugye sok eszköz, állvány, egyéb szükséges építési eszköz kint volt. Ezt maguktól ajánlották föl, ugyanúgy felajánlották, hogy akár rendszeresen majd követik a helyszínt, vadkamerát raknak ki. Tehát közben van egy ilyen automatizmus, ami egyre erősebb, minél több helyen vagyunk jelen, és minél több szép helyet adtunk át.
Mennyire bonyolult az ügyintézés, hogy egyáltalán eljussanak a kivitelezésig?
Maga az előkészítés tényleg nagyon komplex és összetett folyamat. Mondhatom azt, hogy egy kicsit a személyes tapasztalataimat, hogy az, hogy egy önkormányzat önerőből a saját erőforrásaival egy ilyet megcsinál, nagyon-nagyon-nagyon kicsi az esélye, inkább kizárt. Egyszerűen van egy olyan táncrend, egy olyan örökségvédelmi engedély, amit végig kell csinálni, és mindegyik része egyfajta komoly szakági szakértelmet jelent. És itt igenis sok bejárás van, tehát ez nem egy olyan, hogy akkor ez egy papírmunka, és akkor, ha megvannak a papírok, akkor mehetünk, és már állványozhatunk, hanem nagyon sok előkészítés alatt is bejárás, szemrevételezés, aztán a falazati munkáloknál, a mintafalaknak a megmutatása és engedélyeztetése, a természetvédelmi hatóságokkal, vagy éppen a nemzeti parkkal külön egyeztetés, szakhatósági hozzájárulás, tulajdonosi hozzájárulások, úgyhogy mind-mind olyan, ami körülbelül mondható, hogy egy éves előkészítés, egészen az átadásig egy éves periódus alatt nem nagyon tudunk számolni, lehet számolni, és hát rengeteg telefon, e-mail, akár szóbeli egyeztetés, úgyhogy tényleg elég bonyolult, legyen az akár csak egy kis léptékű, megmaradt ilyen épített örökség. Szinte azt mondom, hogy a méret itt nem számít, tehát egy kis léptékű romnál, romemléknél szinte ugyanazt végig kell csinálni, mint akár egy egész komplex műemléknél az engedélyt.
Mi történik ezekkel a romemlékekkel, miután elkészülnek a munkával? Szokták őket ellenőrizni, hogy mi van velük? Ugye ezek jellemzően olyanok, amik nem lakott település, sem vannak, hanem valahol kín a határban.
Igen, igen. Követjük a helyszíneket, tehát ebbe az előkészítési fázisban nagyon szoros kapcsolat alakul ki az önkormányzati képviselőkkel, vezetőséggel, polgármesterekkel. Tehát most már örömmel mondhatom, hogy ők maguk is ragaszkodnak akár ahhoz, hogy egy következő átadásra eljöjjenek, és kövessék a többi helyszínt is, és megosztják azokat a tapasztalatokat, amik így évek alatt most már felszíre jönnek. Effektív nekünk a vállalásunk az van, hogy egy évig mondhatjuk így idézőjelben, hogy garanciálisan visszamegyünk a helyszínre, és megnézzük őket. Nyilván aztán, mint a bármennyire megszeretünk egy helyszínt, már pedig nagyon megszeretjük ezeket a közösséggel, meg a helyi közösséggel és a tájjal együtt, el kell engednünk, bármennyire is a szívünknél van. És hát ez az elengedés azt jelenti, hogy ha bár ott van a félszemünk, meg mindig ott lesz, mint az egyik helyszín, de azért eltávolodunk tőle. Mi szeretnénk azt látni, és látjuk is, hogy integrálódnak ezek a helyszínek avval, hogy kvázi ebből most népszerűséget kaptak, meg egyfajta helyreállítást, vagy még jobban, vagy akár teljesen új térként beépül a helyi identitásba és a helyi akár túra és zarándok útvonalakba, vagy akár csak a helyi kultúr és tájértékek listájába. Itt azért annyit el szeretnék mondani, hogy tényleg most már nem is tudom, idestől a hetedik éve, hogy én magam járom ezeket a helyszíneket, és nagyon sokszor volt olyan, hogy vagy ha megérkeztem, vagy ha éppen elmentem, de találkoztam látogatóval, aki épp szintén a templomhoz látogatott ki. Úgyhogy van itt egy olyan szubkultúra, aki ezt igenis keresi és ismeri, és én azt gondolom, hogy az átlaghoz képest ez egy kiemelkedő szám, ez a bizonyos nem látható tömeg, aki ilyen helyeket felkeres. Azért szándékunk, tudatos szándék, hogy tényleg nem kell akár külföldre elmenni, vagy elutazni egy zarándok útra, vagy egy kicsit különlegesebb helyszíre, hanem hogyha az ember a saját környezetében, régióját megismeri jobban, és egy kicsit más szemmel, akkor itt is vannak olyan értékek és olyan élmények, amiket gyakorlatilag ingyen, szabadon elérhető, és mi ezeket szeretnénk felszíre hozni jobban és erősíteni.
Belec Pétert, a Rom Vándor programigazgatóját Kovács Olivér kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Enyhén javuló adatok érkeztek az euróövezet gazdasági kilátásaival kapcsolatban. Valójában maradtak a csökkenéssel kapcsolatos kilátások, de a befektetők és a feldolgozóipari szereplők is egyre kevésbé pesszimisták. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint az amerikai elnökválasztás eredménye mindent felülírhat, de emellett az energiaszektor, az orosz-ukrán háború és a versenyképességi aggodalmak a hangulat fő alakítói. Az euróövezeti felmérésekről a feldolgozóipart és a befektetői hangulatot illetően Regős Gábort Somodi Evelin kérdezte.
Októberben lassult az euróvezeti feldolgozóipar teljesítmény csökkenése, pontosan 46 pont lett ez a BMI a szeptemberi 45 pont után. Azért is érdekes lehet ez az adat, hiszen május óta ez az egyik legerősebb adat, de továbbra is ugye 50 pont alatt, azaz csökkenő tartományban áll, azaz az ágazat teljesítményének a zsugorodását jelzi előre, és azt is közölte az S&P Global, hogy ez 1997 óta egyébként a leghosszabb ideje tartó visszaesésnek számít, talán ez a legérdekesebb az adat kapcsolatában. A gyakorlatban mit jelent ez az európai feldolgozóipar számára, pontosabban az euróövezeti feldolgozóipar számára? Hogy lehetne ezt lefordítani? Van-e ok akár az aggodalomra 45 pontos, meg 46 pontos értékek mentén?
Nehéz megválaszolni azt, hogy ez most egy jó adat, vagy egy nem jó adat. Ugye hivatalosan, hogyha 50 alatt van az adat, az rossz, hogyha 50 fölött van, az jó. Ugye ez mindig úgy teszik fel a kérdést, hogy előző hónaphoz képest néhogy változott, tehát egy 46 az azt jelenti, hogy többen mondják azt, hogy az előző hónaphoz képest romlott, mint azt, hogy javult. Viszont ugye az is igaz, hogy 45-ről 46-ra javult az érték, tehát azért valamiféle javulás van, tehát ez alapján nem temetném az eurozóna feldolgozóiparát összességében, persze itt majd a részleteket érdemes lesz még megnézni. Ugye egyébként a legutóbbi adat az nem is volt olyan rossz az eurózónából, tehát 1,8%-os havi alapú és 0,1%-os éves alapú növekedést mértek. Tehát döcög, ez alapján egy kicsit kevésbé döcög, de még döcög, tehát meglátjuk, hogy ugye majd a statisztikai adatok mit fognak mutatni, tehát azt mondanám, hogy nem jó az adat, de talán bizakodásra mégis okot ad.
Ugye itt kiemelik a felmérésben, hogy az üzleti bizalom az, ami leginkább lehúzza az adatot, ez van a legalacsonyabb szinten. Ez mivel magyarázható egyébként az, hogy van egy ilyen versenyképességi válság most az Európai Unióban, ez esetleg megjelenhet egy ilyen mérőszámban is?
Mindenképpen megjelenhet a versenyképesség kérdése, de ide hoznám a geopolitikai konfliktusokat is, tehát hogy akár az Európai Unió és Kína vámháborúja, akár ugye az amerikai elnökválasztással kapcsolatos bizonytalanság, és hogy ez mit hoz nekünk, akár ugye itt a orosz-ukrán háború, esetleg olajárakat is idehozhatunk. Tehát ez nem egy tényező, itt nagyon sok tényezőt kell nézni, és hát talán összességében is, hogyha megnéztük az elmúlt egy hónapban a piacot, azért itt elég sok minden történt, elég volatilis volt a hangulat, tehát ez egy ilyen időszak, ami nem feltétlenül tesz jót az üzleti bizalomnak, hozzátéve persze azt is, hogy ugye itt meg is említik, hogy a termelés, foglalkoztatás, értékesítés sem alakult annyira jól, bár már kevésbé zsugorodnak ezek, mint korábban.
Ehhez hasonlítva a befektetői hangulatindex, erre áttérnék, a Centix adat közlése némileg bizalom kell több egyébként, vagy ott is hasonlóan van egy ilyen befékezés, egy enyhe bizalmatlanság, egy enyhe bizonytalanság?
Ott is mindenképpen negatívban vagyunk, ugye amíg a beszerzési menedzserindexet 0 és 100 között mérik, addig a Centixnek ezt az indikátorát mínusz 100 és plusz 100 között, tehát itt a nulla a skála közepe, nulla alatt vagyunk rossz helyzetben, nulla fölött jó helyzetben. Itt ehhez képest mínusz 13,8-re, mínusz 12,8-re javult az indikátor. Ez ugye azt jelenti, hogy itt is inkább negatív a kép, de van valamekkora javulás. Ja, ami nagyon érdekes, hogy itt az aktuális helyzetet ítélik meg rosszabbnak, mínusz 21,5 a helyzetmegítélés, és mínusz 3,8 a várakozások értéke, itt stagnálás volt az előző hónaphoz képest, de egyébként itt ez a stagnálás ugye kevésbé rossz. Érdekes lehet megnézni Németország adatát, Németország itt az átlagot nagyon-nagyon leviszi, mínusz 29,8-en van, és hogyha megnézzük az S&P-nek a beszerzési menedzser indexét, akkor ott is 43 csak az értéke, szemben az eurozónás átlag 46-tal. Tehát Németország gazdasága továbbra is alul teljesít. Egyébként, hogy ott még egy rosszat mondjunk, ami Magyarországot is érinti, Ausztria még Németországnál is gyengébb adatot mutat, 42-nál az index, ami egy 10 hónapos mélypont.
Egyébként a jelentés arra is kitért, hogy a német autóipar válsága már nem okoz meglepetést a befektetők számára, de hogyha azért mégis a német gazdaság helyzete veti vissza az üzleti üzleti hangulatot, ha meglepetést nem is, azért gondolom további aggodalmakat, problémát azért jelenthet ez a szegmens.
Mindenképpen, és hát ugye az elmúlt hetekben is folyamatosan érkeztek a rossz hírek, Volkswagen éppen hány tízezer munkahelyet szüntet meg Németországban, tehát értem, hogy meglepetés nem okoz, mert hozzászoktunk, hogy a magyar adatoknál is ezt régóta mondjuk, hogy a német gazdaság azért hat rá, nem éppen pozitívan, attól, hogy nem lepődünk meg, attól, ami nem jó, az nem jó.
Mi az, ami esetleg előrébb lendítheti az adatot? Most ugye a nulla közeli érték sem mondható el, illetve attól elszálló pozitív adatot nem igazán látunk semmilyen szegmensben, semmilyen régióban. Mi az, ami esetleg elindíthatja ezt a folyamatot, akár nulla közelébe, ha nem is nulla fölé?
Ami talán segíthetne, az a geopolitikai konfliktusoknak az enyhülése, tehát hogyha például ugye az elmúlt napi hírekben benne volt, hogy az Európai Unió gondolkodik azon, hogy egy vámháború hogyan alakulhat, vagy nem alakulhat ki az Egyesült Államokkal szemben, tehát hogy nem ez a forgatókönyv valósul meg, hanem tudjuk ez egy békés, egymás segítő együttérést kialakítani, illetve hát az orosz-ukrán háborút is természetesen ide lehet hozni, illetve az energiára is egy nagy kérdés, ugye ez az egész Európai Unió versenyképességét csökkenti, de Magyarországon is ez egy különösen is nagy probléma.
A Gránit alapkezelő vezető közgazdászával, Regős Gáborral, Somodi Evelin beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Már biztos, hogy a tavalyinál sikeresebb évet zár a magyar agrárium. Ez derült ki az MBH negyedévente közölt Agrártrend indexéből. A szántóföldi növénytermesztést idén is maximum közepesen erősnek lehet nevezni. Ennek ellenére sokkal kiegyensúlyozottabb tudott lenni, mint az elmúlt években. Ezt mondta az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának stratégiai elemzője. Héja Csaba hozzátette, a házi állatoknál a sertés ágazatnak volt a legjobb éve. Itt az exportértékesítés 17%-kal tudott bővülni éves alapon. Az egyelőre bizonytalan, hogy milyen változások várhatóak a globális agráriumban az amerikai elnökválasztást követően, Berla Attila interjúja.
Lassan a 2024-es év végéhez érünk, és gyakorlatilag egész évben változó volt az időjárás, de milyennek ítélhető meg az idei év a szántóföldi növénytermesztés szempontjából?
Már nagyon évvége fele vagyunk, de alapvetően a szántóföldi növénytermesztésben még bőven-bőven később szoktuk zárni az évet, viszont az MBH Banknak a Agrár Trend Index felméréséből már az látszott, hogy gyakorlatilag szeptember végével igazából majd, hogy nem egy mérleget vonhattunk az ágazat egészéről, és ezen belül egyébként a szántóföldi növény termesztésnek a 24-es évéről is. Úgy tudnám összefoglalni, hogy nagyon nehéz volt az elmúlt három év, és ebből az elmúlt három évből talán a 2024-es volt a legkiegyensúlyozottabb. 2022-ben volt egy történelmi léptékű asszály, amikor gyakorlatilag fele annyi gabona termet, vagy még annyi se, mint amennyi az országban szokott, és egyébként a ellátáshoz szükséges. Viszont nagyon jó árak voltak, tehát alapvetően a realizált árbevétel az körülbelül megegyezett az előző évekkel, sőt még magasabb is volt annál. Mert 23-ban nagyon szerencsés időjárási körülmények között lehetett termelni. Rekordtermések nem voltak, de nagyon bő termés volt, viszont az árak nagyon rosszak voltak. Abból adódóan, mert hogy egyébként világszerte alapvetően egy túlkínálatos piac volt. Majd jött 2024, amikor a termésre azt lehet mondani, hogy egy közepes, gyenge közepes, és a tavalyjával valamelyest jobb árak voltak, sőt érezhetően jobb árak voltak, de még mindig nem a 2020 évek előtti szinteket tudtuk megütni.
A kilátások egyébként jobbak a jövőre tekintve?
Hát az időjárási kockázatot az nehéz, nagyon nehéz előre látni. Tehát az elmúlt három évnek azért alapvetően a legnagyobb tanulsága az az, hogy nagyon szélsőséges lett az időjárás, viszont azért alapvetően ehhez a magyar mezőgazdaságban a szántóföldi növénytermesztők is azért egyre inkább tudnak alkalmazkodni. A kilátások tekintetében alapvetően mi látunk egy erősebb konjunktúra hangulatot, ami elsősorban köszönhető annak, hogy 2025-ben fognak érkezni az első új közös agrárpolitikás beruházási pályázati pénzek, ami régen a vidékfejlesztési program néven futott. Így az ezekre való felkészülés, illetve az ezeknek a fejlesztési forrásoknak a felhasználása arra, hogy még inkább ellenálló legyen az ágazat az időjárási kockázatoknak, Ez alapvetően erősíti ezeket a kilátásokat. Továbbá a bolti fogyasztástól kezdve a turizmustól sorolhatnék olyan ágazatokat, akik úgymond használják közvetetten is a szántóföldi növénytermesztésnek és a mezőgazdaságnak is a termékeit, tehát itt gondoljuk élelmiszerre. Abban is látszik előre jelezhetően egyfajta bővülés, ami mind-mind jó hatással van arra, hogy mennyi fog ezekből a termékekből fogyni, és nap végén a gazdag pénztárcájába kerülni.
Kicsit térjünk át az állattenyésztésre. Lehet arról beszélni, hogy ez az év kifejezetten jól sikerült az állati termékek előállításában?
A fő termékpályákon, tehát amit a boltokban is a legnagyobb számban vásárolunk, gondoljunk itt a csirkehúsra, tojásra, sertéshúsra, a húskészítményekre. Azt lehet mondani, igen, tehát hogy a olcsón lehetett takarmányozni alapvetően az állatokat, ami ugye ennek az ágazatnak a legnagyobb input költsége. Hát amivel felneveljük az állatokat, azok a takarmánynövények, azok azért alapvetően olcsók voltak, és bár egyébként az élő állatoknak az átvételi ára, tehát amit a vágóhíd kifizet a termelőnek az állatért. Azokban is volt némi visszafele korrekció, de közel sem akkora, mint amennyi a takarmányokban. És összességében azt lehet mondani, hogy nagy átlagban igen. Nyilvánvalóan voltak olyan alágazatok, amik kevésbé voltak kedvező helyzetben. Ide hozhatnám például a víziszárnyas ágazatok közül a kacsát. Például, illetve a tejszektornak is volt egy pár nehéz hónapja. Összességében mindközül a legnagyobb nyertes az egyértelműen úgy látszik, hogy a sertés ágazatunk volt. Méghozzá azért, mert Nyugat-Európában és nagy sertéstartó országokban, itt gondolok Dániára, gondolok Németországra, de elmúlt években jelentősen csökkent a vágásszám, tehát a levágott állatoknak a mennyisége, és valahol, ugyan nyilván mi nem vagyunk mérhetők ezeknek az országnak a kibocsátásához, de mégis egy erős keresleti piac mutatkozott a vágó sertésre, és ez elsősorban a termelői szektornak kedvező profitokat és bevételeket hozott, és ez egyébként egy erős alapot teremt a jövő évben, például a fejlesztési pénzekbe illeszthetően a állattartó telepek fejlesztésére.
Várhatóan hogyan alakulnak majd a fogyasztói árak most? Ez talán kiemelten fontos, hiszen közeledik a karácsony.
Hát bizony közeledik a karácsony, és egyébként a karácsony az nagyon erős szezon az élelmiszer kiskereskedelmi forgalomban, hiszen nyilvánvalóan a magyar konyhakultúrában is az egy kiemelkedő, most nevezük eseménynek vagy időszaknak tekinthető. A legfrissebb közölt élelmiszerinflációs adat az 3,7% volt előző évhez képest, ami ugye magasnak mondjuk, de igazából csak 2024-ben mondjuk ezt magasnak, mert egy 3,5-4%-os inflációs mutatóval a szívünkre tesszük a kezünket, azért a 2020-as évek előtt sokszor meg voltunk barátkozó, és meg kellett barátkozunk. Viszont igen, tehát hogy van egy ilyen 3-3,5%, ami alapvetően talán ezen a dinamikán és ezen a szinten meg fog maradni, viszont ennek jellemzően úgymond bázis hatás az, ami ezt eredményezi, mert hogy ugye idén nyáron vezették ki a boltokból a kötelező akciózást, és ugye megvannak azok a termékek, ugye, akik beleestek ebbe a rendelkezésbe. Azoknak a termékeknek ára ugye előző évhez hasonlítva nyilván minimum 15%-kal elvileg nőnie kellene, de hogyha megnézzük számszakilag az adatokat, azért ezt a 15%-ot nem emelték vissza, mert hogy közben egyébként ugye az alapanyag árak, amit említettem, azok szépen lassan jöttek lefelé, és még alapvetően csökkennek. Tehát összességében az ugyanaz a bolti bevásárlás, amit megtettünk 2023 karácsonyán, az ugyanabban a mennyiségben 2024 karácsonyán érdemben nem fog többre kerülni, ha többe is fog minimálisan kerülni, az egy háztartásban nem lesz észrevehető mennyiség.
Lezárult az amerikai elnök választás. Ennek az eredménye milyen hatással lehet a nemzetközi agrárkereskedelemre?
Ezzel kapcsolatban nagyon sok a kérdőjel még egyenlőre, de minden esetre azok a tényezők, amiket vegyünk figyelembe, az, hogy két olyan országról beszélünk, akiknek egyébként nagyon aktív az agrárkülkereskedelmük. Ha csak azt nézem, és elsősorban ugye Kína az, aki egy nagy importőr, élelmiszer és élelmiszer alapanyag importőr, az USA és Kína között évente 50-60 millió tonna agrártermék fordul meg. Ez a magyar teljes agrárkivitelnek, tehát ez az összes szem kukoricát és búzát, mindent, hogy összevettünk, akkor ez azért ez ilyen közel 5-6-szorosa a teljes magyar kivitelnek, csak e között a két ország között, és egyébként ez már korábbi évekhez képest, mondjuk a 2016-hoz képest, az előző republikánus elnökségi ciklushoz képest alacsony is, de alapvetően talán a világ legmeghatározóbb agrárkereskedelmi kapcsolata. És ha vissza kell erre emlékeznünk, hogy az előző republikáns adminisztráció alatt a kínai termékekre az USA erős védővámokat vetett ki, amire válaszul a kínaiak például amerikai agrártermékekre vetettek ki védővámokat, így a két ország közötti agrárkereskedelemnek a volumene lecsökkent, tehát itt ilyen harmadára körülbelül volt olyan év, az ilyen 18-19 környékén. És hát bizony azért itt ezek olyan mennyiségek a világpiacon, mint mondtam, ilyen sok 10 millió tonna, ami tehát a piac az valószínűleg fog valami módon árazni, illetve hogyha hirtelen kell változtatni ezeken a jól bejáratott rendszereken, mert hogy itt azért gondoljunk bele, hogy sok millió tonna, például a legfontosabb egyébként ezek közül az agrártermékek közül a szójabab, amit a Kína az állatállományának a takarmányozásához használ. Sok millió tonna szójababot hirtelen elindítani uszály a tankereket. Az nem olyan egyszerű, mint ahogy mi azt gondoljuk, hogy most a kamiont azt nem Székesfehérvárra küldjük, hanem Pécsre, hanem annál azért egy sokkal bonyolultabb és nehezebb rendszer, ami okoz turbulenciákat átmenetileg, de nyilvánvalóan a világ ez meg fog tudni tanulni, alkalmazkodni, de biztos, hogy lesz bizonytalanság a tőzsdei árakban. Elsősorban ez az, ami hatást fejthet ki egyébként a globális, és egyébként nekünk akár Magyarországon a lokális agrárviszonyokra, hiszen egyébként ugye a magyar agrártermékek ára az nemzetközi árakhoz igazodik, tehát mi nem tudunk ármeghatározók lenni. Mind a mellett pedig az Egyesült Államok Európával is folytat agrárkereskedelmet, és annál azt is érdeklődve várja a piac, hogy milyen változások lesznek, talán abban kevésbé lesz. Úgyhogy összességében nagyon röviden ezek azok a tényezők, amik rövid távon fogják ezt a piacot mozgatni, és fogunk a tőzsdei árakban bizonytalanságot látni, de összességében alkalmazkodás meg fog történni. Kérdés ennek az ideje.
Az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának stratégiai elemzőjével, Héja Csabával Berla Attila beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában. A hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, azaz fenntarthatóságról lesz szó. Azonnal jövök.